Szemeimet az hegyekre emelem, honnan jön az én segítségem? Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Kegyelem, irgalom és békesség adassék nékünk bőségesen az Atya Istentől és Krisztus Jézustól, ami Urunktól, a Szentlélek közösségében. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, fennállva maradva keressük és énekeljük a 8. Zsoltár első versét. A 8. Zsoltár így kezdődik: Ó, felséges Úr, mi kegyes Isten! Foglaljunk helyet, testvérek! Folytassuk Isten dicsőítését, kikeresve és énekelve a 234. dicséretet. A 234. dicséret mind a 4 versét énekeljük, az énekünk így kezdődik: Gyerkéljük Isten áldott szent lelkét. a mi Isten tiszteletünknek megáldása és ige hallgatásunk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú és Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Az élő Istennek az igéjét hallgassátok meg Lukács evangélistának az apostolok cselekedetéről írott könyvéből, a 20. részből, itt is a 20. verstől a fejezet végéig. Amíg a fennnevezett hosszabb igeszakaszt olvasom, azt a gyülekezet alázatos szívvel leülve hallgassa. A megnevezett helyről, a Cselekedetek könyvének 20. részének 20. versétől így szól hozzánk Istennek ígéje. Semmit sem hallgattam el abból, ami hasznos, hanem inkább hirdettem és tanítottam azt nektek nyilvánosan és házanként. Bizonyságot tettem zsidóknak is, meg görögöknek is az Istenhez való megtérésről és a mi Urunkban, Jézusban való hitről. És most íme én a lélektől kényszerítve megyek Jeruzsálembe, és hogy miért ott engem, nem tudom. De azt tudom, hogy a Szentlélek városról városra bizonyságot tesz, hogy fogság és nyomorúság vár rám. De én mindezekkel nem gondolok, sőt, még az életem sem drága, csak hogy elvégezhessem futásomat és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól azért kaptam, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. És most tudom, hogy közületek, akik között jártam az Isten országát hirdetve, többé nem látja arcomat senki. Ezért bizonyságot teszek előttetek a mai napon, hogy én mindenki vérétől tiszta vagyok. Nem vonakodtam attól, hogy hirdessem nektek az Isten teljes akaratát. Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizővé tett titeket a Szentlélek, legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett. Tudom, hogy a távozásom után dühös farkasok jönnek közétek, akik nem kímélik a nyájat, sőt közületek is támadnak majd férfiak, akik fonák dolgokat beszélnek, hogy magukhoz vonzzák a tanítványokat. Vigyázzatok azért, és emlékezzetek arra, hogy 3 évig éjjel és nappal szüntelenül könnyek között intettelek mindnyájatokat. Most pedig az Istennek és kegyelme igéjének ajánlak titeket, aki felépíthet benneteket és örökséget adhat nektek a szentek között. Senkinek ezüstjét, aranyát vagy ruháját nem kívántam, sőt, ti jól tudjátok, hogy a magam szükségleteiről, meg a velem levőkéről ezek a kezek gondoskodtak. Minden tekintetben megmutattam nektek, hogy milyen kemény munkával kell az erőtlenekről gondoskodni, megemlékezve az Úr Jézus szavairól, mert ő mondta, nagyobb boldogság adni, mint kapni. Miután ezeket elmondta, mindnyájukkal együtt térdre borulva imádkozott. Ekkor valamennyien nagy sírásra fakadtak, Pál nyakába borultak és sokkolgatták őt. Különösen azon a szaván szomorodtak el, hogy többé nem fogják őt viszont látni. Isten szent lelket egy áldottá az ügéjének meghallását, befogadását és megtartását. Gyertek, imádkozzunk! Mennyi édesatyánk! Köszönjük, hogy egybe gyűjtöttél bennünket ismét ezen a vasárnap délelőttön. Köszönjük, hogy ismét elég jöhetünk azzal a gyermeki bizalommal, amellyel csak egy kicsin gyermek viseltethet szülei iránt. Köszönjük, hogy megtapasztalhattuk kibeszélhetetlen szeretetedet irántunk. Különösképpen abban, hogy Jézus Krisztus által bennünket is gyermekeiddé, fiaiddá fogadtál, és az ő örökös társaivá tettél. Köszönjük a nekünk adott ígéreteket. Olyan csodálatos nekünk azt megtapasztalni, hogy van egy ilyen lelki otthonunk. Hogy van egy ilyen nagy lelki családunk. Hogy itt is minden korosztály képviselteti magát. Köszönjük, hogy mi feltöltekezhetünk minden egyes alkalommal, amikor együtt vagyunk. Elsősorban a te igéddel, lelkednek a világosságával, de egymásnak a közelségében is megmártózhatunk melegségben, szeretetben, egymás iránti bizalomban. Köszönjük ezt neked. Add, hogy folytatódjék bennünk a növekedés, és a jövőben is növekedjen a tanítványoknak a közössége, a tanítványoknak a serege ebben a közösségben. Köszönjük mindazokat, akiket szolgálattételre indítasz. Legyen az bármilyen kicsiny, apró dolog, amelyet a te házad körül teszünk és végzünk a te nevedben, a te dicsőségedre. Köszönjük, hogy abban a tudatban lehetünk együtt, hogy te a te jelenléteddel valóban Isten tiszteletté teszed azt. Áld meg a mi együttlétünket, a mi közösségünket. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg minket. Ámen. Foglaljunk helyet. Én szeretettel kérem egyúttal a kis kórust, hogy két énekszámot adjanak elő nekem. Thank you. Köszönjük szépen a szolgálatot. Hát a gyülekezet riposztoljon rá rögtön, igehirdetésre készülve keressük ki a 371. dicséretet, és ennek a második versét énekeljük. Hallgassátok meg, testvéreim, bizonyságtételemnek alapigéit, amelyeket Isten szent lelkének segítségül hívásával magyarázni kívánok közöttetek, úgy, amint ezek megírva találhatóak, Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írott második levelében, a 11. fejezet 3. és 4. verseiben a következőképpen. Félek azonban, hogy amint a kígyó megcsalta Évát ravasságával, úgy tántorodnak el a ti gondolataitok is a Krisztus iránti őszinte és tiszta hűségtől. Mert ha valaki odamegy hozzátok, és más Jézust hirdet, nem akit mi hirdettünk, vagy más lelket fogadtok be, nem akit kaptatok, vagy más evangéliumot, nem amelyet elfogadtatok, azt szépen eltűritek. Foglaljunk helyet. Egyszer egy kislány vitába bonyolódott a tanító néniével. Ő állította, hogy azt tanították neki egy hittanórán, hogy már pedig egy cethal, egy Jónás nevű prófétát egy az egybe lenyelt. Tanító néni azt mondta, hogy noha hatalmas nagy emlős állatok, a világ legnagyobb emlős állatai a bálnák és a cetek, de ez képtelenség. De igen, nem. De igen, nem. Jó, rendben, lezárjuk ezt a vitát azzal, hogy majd a fejétok a mennybe, mondta a kislány, akkor megkérdezem Jónást. Na de mi van akkor, válaszolt a tanítónéni, hogyha nem a mennybe, hanem a pokolra került. Hát akkor majd tanítónéni kérdezi meg. Kicsit komolyabbra fordítva a szót, ugye ismerik azt a Jakab apostoli tanítást, hogy ne akarjatok sokan tanítók lenni, mert sokkal súlyosabb ítéletben lesz részünk. Ismerik, hogy mit jelent az, amikor van, akinek lehetősége van arra, hogy másokat vezessen, arra is, hogy félre vezessen ennek következtében, és ezért ezeknek a vérét is, ezeknek a lelkét is a tanítón kéri számon Isten. Óriási felelősség, amikor lelkekről van szó. Ezért is olyan döbbenetes az, amikor a lélektől, a felülről való születésről értekezik Jézus egy szimpatizáns farizeussal, kinek halvány gőze sincs arról, hogy Jézus miről beszél, és a mester csodálkozott, csak ennyit mondta, hogy te Izrael tanítója vagy, és ezeket nem tudod? Én szeretném azt hinni, és bízom is abban, és tudom is azt, hogy erről a szószékről hétről hétre olyan igéhirdetések és tanítások hangzanak el, amelyek lélekmentőek. Ez ugyanis pásztori lelkület, pásztori feladat. A ma felolvasott ige ezzel a szóval kezdődik, hogy Pál apostol ezt írja, hogy félek. Egy kicsit úgy belegondol az ember, hogy micsoda hatalmas dolgokat cselekedett az Isten ezáltal, az apostol által, és ő mégis ilyet képes leírni, hogy fél, hogy igazából aggódik, szorong, ha a gyülekezetre gondol. Valahogy olyan ez a pásztori lelkület, mint egy szülőnek a hozzáállása, aki azon aggódik, hogy vajon a gyermeke kikkel találkozik, kikkel kerül kapcsolatba, kikkel beszélget, kik mibe viszik bele, kinek a tanácsára hallgat, és valahol azon szorong és azon aggódik, hogy valahol valami nem sikerül majd. Ezeket a gyülekezeteket ott Kis-Ázsiában és Európának a déli részén ez az apostol alapította. És ahogy azt higgyük, hogy valami szakmai féltékenységről van szó, amikor a korintusi gyülekezetről beszél, hiszen éppen ez az a gyülekezet, amelyre jellemző volt a pártoskodás, egy ilyen kis klikkekbe csoportosultak, azt szerint, hogy kinek a szolgálata nyomán tértek meg, mondták azt, hogy én az Apollósé vagyok, én a Pálé, én a Krisztusé. És neki kell arra rávilágítani, hogy hát nem az számít, hogy ki ültetett, vagy hogy ki öntöz, hanem az Úr, aki a növekedést adja. Nem egy kicsinyes emberről van szó, hanem egy aggódó lelkipásztorról, aki, ha nem üldözték városról városra, és megadatott neki, azon kívül, hogy csak egy hirtelen gyorsat evangelizáljon, évekig ott maradt egy-egy gyülekezettel. Ezt tudod, mit jelent egy lelki pásztor és egy gyülekezet viszonyában? Kikerülhetetlenül, óhatatlanul megismerik egymást. De hogy Isten, megszeretik egymást. Aztán kialakulnak kötődések. Megtudom a másiknak életének a részleteit, hogy mi nyomasztja, mi bántja, mikor van szüksége bátorításra, vigasztalásra, és így tovább. Ezek nagyon fontosak, ezek a kapcsolatok. Magyarországon, itthon, a katolikus egyházban szokás az, hogy egymásnak kezet adnak azok, akik egymás körül ülnek a templomban, az ő alkalmaiknak az egyik bizonyos pontján. Ez nyugat-európai és észak-amerikai gyülekezetekben szokás. Hogy ne úgy legyünk együtt, hogy mindenki csak maga magáért, hanem valóban egy közösségként, lelki családként. Szeretnék visszautalni Pál apostolnak azokra a szavaira, amelyeket hallottunk. Hogy még bizony jelen vannak, szolgálnak és még élnek Krisztus választott eszközei, apostolai, és már arról beszél, hogy bizony dühös farkasok támadnak majd a gyülekezetre. És egészen döbbenetes az, hogy arról beszél Pál, hogy kezdetektől fogva egészen a mai napig van egy párhuzamos szolgálat, idézőjelbe téve erősen ezt a kifejezést, ami az egyházban folyik, azonban ez a szolgálat egy másik Jézust hirdet, másik lélek által, más evangéliumot proklamálva. Még egyszer, más Jézust, más lélek által, más evangéliumot hirdetve. Félek azonban, hogy amint a kígyó megcsalta Évát ravasságával, úgy tántorodnak el a ti gondolataitok is a Krisztus iránti őszinte és tiszta hűségtől. Na nézzük meg ezt, hogy mit jelent az, hogy a gondolatainkat eltántorítja valaki. Miért kell erről beszélni? Ahogyan mondtam, még élnek és aktívan szolgálnak azok a tanítványokból lett küldöttek, apostolok, akik Krisztus szolgálatának, csodájának, csodáinak tanúi. És figyeld meg, hogy szinte a Filemonhoz írt levél kivételével az összes újszövetségi könyv és levél beszél állapostolokról és hamis tanítókról. Maga Krisztus figyelmeztet arról, hogy jönnek majd álmessiások. Figyeld meg ezt a kettősséget, hogy ahol mindig van isteni akció, ott azonnal jön a sátáni reakció. Tehát már az apostoli korban, az ősegyházban elkezdődik ez. Először is megjelenik a ferdítés, a félrevezetés a gnózisban. Nem tudom, hallottuk-e már ezt a kifejezést. Röviden ez annyit jelent, hogy ahhoz igazából, hogy neked üdvösségben lehessen részed, szükséged van egy titkos ismeretre, egy emelkedettebb, magasabb rendű tudásra, és ez csak egy szűk köré a kiválasztottaké. Megjelenik, és ennek aztán hatalmas irodalma van az Újszövetségben, a legalizmus. Amikor nem tudják a zsidó származású testvérek azt megemészteni, hogy pogányoknak is adatik a Szentlélek, azaz nem zsidó származásúaknak, és azon fáradoznak, azon munkálkodnak, hogy először ezek az emberek zsidókká legyenek, megtartva a törvénynek az elejárásait, azért, hogy keresztjénél lehessenek. Nem tudom, hogy erre valaha is felfigyeltél, de van egy adott pont, ahol még Péterrel is konfliktusba keveredik Pál apostol. Erről a római egyházban soha nem fogsz hallani. Amikor arról van szó, hogy egy pogány keresztény gyülekezetbe elmegy Kéfás, és ami zsidó ember számára égbe kiáltó bűn, egy asztalnál eszik a pogányokkal. De aztán megjelennek testvérek a jeruzsálemi gyülekezetből, és a tőlük való félelem miatt többé nem vállal asztalközösséget a pogány keresztényekkel. És Pál apostol szembesíti ezzel a képmutatással, hogy akkor most melyik az igaz? Melyik a helyes? Akkor most lélek által ezek testvéreid, vagy pedig nem azok? Létezett ez már az ősegyházban. Csak utolásképpen megyek tovább, hogy elérkezik a korai, vagy az óegyház, az egyház atyáknak a kora, és nem véletlen, hogy ebben a korban vannak az egyetemes zsinatok. Amikor állandóan jelen van, még egyszer, a hívek gondolatainak a félrevitele, az igének a félremagyarázása, nem véletlen, hogy ebben az időben alakul és fogalmazódik meg a Szent Háromságnak a tana, amikor viták zajlanak Krisztus Isten fiúságáról, amikor döbbenetes módon bekerül a Mária kultusz a kereszténységbe, amikor kialakulnak a szerzetes rendek, azzal a céllal, hogy vonuljunk el szépen a világtól, a magunk is magányába éljünk ott, megjelenik az aszkétizmus, megjelennek a vége láthatatlan liturgiák és rituálék, vagyis megjelennek az egyházban az ember alkotta szabályok. Október hava van, a reformáció hónapja, szükséges-e a gyülekezetnek elősorolnom, hogy milyen állapotban volt a kereszténynek Krisztusról elnevezett egyház a reformációt megelőző időszakban. Feltételezve, hogy tudjuk ezeket a dolgokat, ezért utolásképpen csak gyorsan menjünk rajta, az egyháznak a fénye ekkora szinte már teljesen kihúny. Ez valami egészen döbbenetes dolog, hogy annyira igaz, hogy az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot ebben az időszakban, mint talán soha az egyház története során. Amikor beépkeli magát egy klérus, egy papi hierarchia, úgymond a hívek és Isten közé, ki kinyilvánítja magáról, hogy mi megkerülhetetlenek vagyunk. Ennek a klérusnak a feje kijelenti magáról, hogy igazából tévedhetetlen, vagyis mindentudó, hit és erkölcs dolgaiban. Micsoda lelki gőg és nagyképűség. Amikor inkább élvezi a világi hatalmat, ennek a támogatását, a Krisztusnak az egyháza, amikor megjelennek a tradíciók, és ez már a kijelentéssel, isteni kijelentéssel nem hogy egyenértékű, de már annál magasabb rendűnek nyilvánítatik. Amikor az emberek, mivel más vezetésük, más tanításuk nincs, inkább hisznek babonosságokban, akkor erekje kultusz van, amikor ilyen tárgyakat gyűjtögetnek emberek, és ezeknek a varázs erejében bíznak, amikor itt van a szenteknek a tisztelete, és amikor üdvösséget lehet venni pénzért. Mi köze van a középkori egyháznak az Isten igéhez, testvére? Hogy juthat ide? Hogy juthat ide a Krisztus egyháza? Hát úgy, hogy tudatosan el kell némítani az igét. Hogy ne legyen tiszta tanítás. Hogy ne értsék az igének a szavát, mert ha még ott is vannak, nem az ő nyelvükön szól. Ám de Istennek igéje nincsen békjóba verve. Szeretnék visszamenni és visszakanyarodni oda, hogy mi közünk is van nekünk ehhez. Hogy mit jelent az, hogy eltántorodnak a ti gondolataitok is a Krisztus iránti őszinte és tiszta hűségtől. Ne gondoljátok azt, hogy a reformáció korával, annak végbemenetelével, amelyek most már közel 500 esztendeje van, ma már minden rendben. Hogy mi biztonságban vagyunk. Szó sincs róla. Ma is látod a kísérleteket arra, hogy más Jézus hirdetnek, más lélekkel, más evangéliumként prezentálva. És ennek a metódusa mit sem változott, vagy el kell belőle venni, vagy hozzá kell hozzá tenni, vagy valamit ki kell benne cserélni. Ha megengeditek, egy néhány dologgal ezt hadd illusztráljam. Most majdnem rosszat mondtam, a Csubakka jutott eszembe, a Szőrtorony, a Jehova tanúinak egyik ilyen kiadványa. Azért emlegetem meg ezt a dolgot, mert bizonyára veled is előfordult már, hogy otthon voltál egy szabadnapodon, vagy egy szombat délutánodon, talán 2 órája tévéztél, azt nem szabad feltételeznem, úgyhogy 3 órája interneteztél, még ez sem túl kegyes, 4 órája Bibliát tanulmányozod otthon. Természetesen közben visszahallgatod a Pest Erzsébet központi egyház szószékén elhangzott igehirdetéseket, már 6 órája, ahogy ezt minden nap meg szoktad tenni. Ding-ding, valaki csenget. Na, kik állnak kint? Jobb esetben jól öltözöttek, udvariasan bemutatkoznak, különböző vallási irodalmat kínálnak, és beszélgetés lehetőséget kínálják fel. Őszintén mit szoktál csinálni ilyenkor? Visszamész Bibliát olvasni, tudom, ott, ahol abba hagytad, folytatod a tanulmányozást. Hát nagyon nagy bátorság kell ahhoz, hogy az ember beszédbe elegyedjen velük, de a lényeg a következő. Valamit elvesznek az evangéliumból. És nem kevesebbet vesznek el, mint azt, hogy kicsoda Jézus valójában. Hisznek benne? Hogyne? Szeretik? Hogyne? Jézus nagyon fontos. Egy probléma van az ő szempontjukból, hogy nem hiszik azt, hogy ő Isten egyszülött fia. Nem a Szent Háromság második személye. Idáig már nem jutnak el. Kicsi különbség. A klasszikus példa arra, hogy Hogyan lehet hozzátenni az evangéliumhoz? Hát ez se kis mutatvány, de azért valakiknek sikerült. Van egy szentírásunk, benne egy teljes ószövetség és újszövetség ilyet, és van, akinek még ez sem elég, képzeld el. Még tenni kell hozzá egy extra könyvet. Tudjátok, miről beszélek? Ezt úgy hívják, hogy a Mormon könyve. Sőt, az egész üdvtörténet átkerül az észak-amerikai kontinensre, ahol csodák csodája, éppen ott voltak a kijelentések, itt szépen kőbe vésve, csak meg kellett találni. És ha hiszed, ha nem, remélem, hogy nem, ennek a könyvnek az ismerete elengedhetetlenül szükséges a üdvösségedhez szerintük. Kicserélni, felcserélni az evangéliumot. Ezt nagyon szeretem. Ha valakinek megadatik azt, hogy Chicagóban jár, és a város egyik felhőkarcolójának a tetejére feljut, északnak kell csak fordulni, és ugye a messze távolban egy csodálatos templom emelkedik ki a többi épület közül. Fogalmam sem volt, hogy mi lehet, az elmentem, megnéztem. Na, erre még biztos nem hallottatok sokan. Ez a Bahia vallásnak a temploma. A leggyakrabban egy kint élő ember úgy találkozik ezzel a vallással, hogy az autóknak a hátsó sárvédőjére ilyen matricákat nyalnak fel, azzal a felirattal, hogy coexist. És ennek a szónak, hogy együttélés, minden egyes betűje egy-egy szimbólummal van kicserélve, ott aztán a ying és yang, meg félhold, meg kereszt, meg Dávid csillag, meg amit el tudsz képzelni. Az üzenet a templomban bejárva a következő. Minden egyes vallás egy jó és ajánlott út az Isten megismeréséhez. Az, hogy te most buddhista vagy, az, hogy te most muszlim vagy, vagy keszem, ez teljesen mindegy. Ezek egyenértékű utak. Tehát magyarul Jézus csak egy a sok út közül, és ezt természetesen a tolerancia nevében hirdetik. Na, erről mit gondolunk? Valami olyasmit hallottunk a kijelentésben, hogy én vagyok az út, nem csak egy a sok közül, az igazság, és nem, ennek nem csak az egyik oldala, és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Ugye nem mindegy, hogy valaki vezetett ember, vagy megvezetett életet él. Nem mindegy, hogy valaki megváltott, vagy megtévesztett. Nem mindegy. Figyeld meg a tévtanításnak ezt az életünkben jelenlévő tendenciáját, technikáját elvenni, hozzáadni, kicserélni vagy felcserélni az evangéliumot, az evangéliumból vagy az evangéliumhoz. Református gyülekezet, tessenek nekem megmondani az igaz egyháznak mik az ismertető jelei. Uaj, tiszteletes, régen volt ma az a konfirmáció sor, ne tessék már minket masszírozni. Na hát akkor a mostani konfirmandusok jelen vannak. Nem nehéz, ugyanis ez nem titok. Nem egy magasabb rendű ismeret. Az igaz egyház ismertető jelei, az első az, hogy az ige tisztán hirdettetik. Ugye milyen szép és egyszerű. És ahol a sákramentumokat kiszolgálják. Szeretnélek megkérni arra, hogyha valahol azt hallod véletlenül, ez a miénk az egyetlen egyedül üdvözítő egyház, akkor szépen vedd a kalapodat, és menj onnan el. Ha valahol azt hallod, mi vagyunk az igazságnak egyedüli letéteményesei, rohanj! Az egyedül helyes hozzáállás az, ami a második helvét hitvallás preambulumában így hangzik, ha valaki Isten igéjéből jobbra tanítana, akkor szíves örömest engedelmeskedünk az Úrban. Ugyanis ez a döntő. Ez az, ami számít. Pál apostol figyelmeztetése szerint az egyháznak a születése óta a mai napig ott van az ellensége. Ez az ellenség nem tudta azt megakadályozni, hogy az örök életnek a forrása megnyitassék. Hogy abból merítsen az, aki szomjúhozik, hogy örök élete legyen, mivel ezt megakadályozni nem tudta, mindent elkövet, hogy ezt a forrást megmérgezze. Elképesztő dolog, és ez ma is zajlik, és ma is tart. Ezt jelenti az, amire az apostol így utal, hogy bizony eltántorodnak a ti gondolataitok a Krisztus iránti őszinte és tiszta hűségtől. Mondd testvérem, ismersz valakit, akire ez igaz? Milyen döbbenetes dolog az, amikor valaki azt hiszi, hogy jó úton jár, megfelelő úton jár az Isten megismerésében, és kiderül, hogy már félre van vezetve. És itt szeretnék röviden beszélni arról a réges-régi példáról, amit Pál apostol is megemlít. Amikor tudnék azt mondja, hogy félek azonban, hogy amint a kígyó megcsalta Évát a ravasságával. Jó, bizonyos részekről nem fogok beszélni, nem akarom, hogy a hölgyek azt higgyék, hogy most őket ekézem. De azért egy néhány gondolat erejéig térjünk vissza ehhez a réges-régi, jól ismert, bűnbeesést megelőző párbeszédhez. Éváról van szó. Szeretnék egy pár dolgot ezzel kapcsolatban előrejáróként leszögezni. Reménység szerint hallani fogsz olyan szempontokat is, amelyeket talán eddig még soha nem vettél figyelembe. Először is gondolom és hiszem azt, hogy Éva nem szánt szándékkal és tudatosan lázadt, nem tudatosan engedetlenkedett, és tudatosan nem tudatosan vétkezett, hanem azért, mert megtévesztették és félrevezették. Nagyon nagy különbség. Mindjárt mondom tovább. Mi a megtévesztés? A megtévesztés az, hogy ő azt hitte, hogy addig valamit előle elhallgattak, hogy nem volt számára minden elmondva, hogy nem látta az egész és teljes képet, és abban a hiszemben volt, hogy na most már végre valaki megmagyarázta, amit addig nem értettem, hogy végre felvilágosított valaki arra, hogy hogy is kell igazán érteni Istennek a szavát. Azt hitették el vele, hogy az igazság hamis, és hogy a hamisság az igaz. Figyeld meg azt is, hogy milyen türelmesen vár a kísértő arra, hogy egyedül legyen. Pál apostolról beszélünk, megvádolták azzal, hogy nőgyűlölő, mert olyanokat írt, hogy a nőnek feje a férfi, meg a férfinek a feje a Krisztus. Figyeld meg, Évával nincsen ott Ádám, nincsen ott a fej, nincsen ott, akinek a vezettetésére figyel, nincsen ott, aki védelmezze. Ahogy a támadás mindig jön, szépen el kell az áldozatot különíteni. Szépen akkor kell megközelíteni, amikor egyedül van, amikor magában van. Mennyivel eredményesebb ilyenkor ugyanis a támadás. Még egyszer, Ádám nincs jelen. Sebezhető. Naív. Figyeld meg azt is, ne feledd el, ebben a pillanatban, a bűneset előtt, Éva nem ismeri a rosszat. Még nem evett. Még nem evett a gyümölcsből, amely minek is a jónak és gonosznak ismeretének a gyümölcse. Ekkor még csak és egyedül a jót tapasztalta, és a jót ismeri. Ne feledd el azt sem, Nem tudta, hogy mi a halál. Nem tudta. És tudom, hogy most neked nagyon nehéz erre az öregedő, beteges, lassan elmúló testre úgy gondolni, de ez úgy alakítatott ki, úgy teremtetett ez a test, hogy ne lásson romlást, ne lásson halált. A bűneset után majd drasztikusan csökken az élethossz, az élettartam, úgyhogy marad 70, legfeljebb 80 esztendő. De ekkor még nem ismeri a halált. Így indul a beszélgetés. Ezt kérdezte az asszonytól a kígyó, aki pedig ravaszabb volt minden mezei állatnál. Csak ugyanazt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek. Egy kis beszélgetés indító. Tudom, hogy Isten mondott valamit, pontosan tudja, mit mondott Isten. Pontosan tudja, de hogy beszédbe legyünk, hogy Éva, magyarázd már el nekem, hogy mit is mondott Isten, meg hogy is értettette ezt egyáltalán? Mit kell erről tudni? Egyetlen fáról sem ehettek. Jön a válasz. A kertfájnak gyümölcséből ehetünk, csak annak a fának a gyümölcséről, amely a kert közepén van, mondta Isten, nem ehettek abból, ne is érintsétek, mert meghaltok. És akkor itt jön a tévtanításnak a klasszikus módszere, az, hogy te érted, és helyesen tudod azt, amit tudsz, és amiben hiszel, de el kell vetni a kételynek a magját. Az, hogy kezdj el kételkedni abban az igazságban. Biztos? Biztos, hogy így mondta? Na most akkor mondd már meg nekem, hogy hogy van az, hogy ti itt vagytok, mindennel megáldva, minden olyan tökéletes, meg szép, akkor hogy lehet, hogy valami meg van tiltva? Miért a tilalom? Miért van arra szükség? Isten mondta ezt, hát Isten olyan könyörülő, olyan szerető, olyan irgalmas, hát ő nem akarhat nektek rosszat, meg nem is tudjátok, mi az a rossz. Ha nem létezik rossz, hogyan lehetséges elkövetni? Miféle jótor akar, miféle jóból akar Isten kihagyni téged? Miért a tiltás? Ez röviden így hangzik el a kísértőtől, hogy dehogy is haltok meg. Hanem ha esztek a gyümölcsből, akkor megnyílnak a szemeitek, és olyanok lesztek, mint Isten. A célpont, az áldozat nem érti a támadónak a motivációját. Mit akar elérni? Mit szeretne kieszközölni? Az, hogy szűnjön meg ez a harmónia teremtő és teremtmény között. Az, hogy egy lelket romlásba döntsön, az, hogy egy életet tönkre tegyen, a cél az, hogy elválassza egymástól ezt a bizalmi kapcsolatot, szeretett kapcsolatot megszüntetve, ami az ember és teremtője között van. Ezt Éva nem látja. És te is tudod, hogyha a bűn, ahogy a hamis tanítás is egyből felismerhető lenne, hát akkor ki lenne olyan őrült, hogy ezt megteszi. De pont ezben a trükk, hogy úgy van prezentálva minden, hogy arra vágysz. Ott van a gyümölcs, csak le kell szakítani, csak enni kell belőle, és olyan leszel, mint Isten. Miféle jóból maradsz ki? Gondolkozz el rajta! Abból a jóból maradt ki az ember, hogy addig csak Istent ismerte, addig csak a jót ismerte, onnantól kezdve fogja ismerni a gonoszt is, és tudni fogja, hogy mi a halál. Mit akar rombolni, kiragadni, tönkretenni? Honnan tudja, hogy ezt fogja elérni? Hogyha Éva eszik, és ha reálnézve a férfi is eszik a gyümölcsből, akkor kivettetnek. Akkor vége ennek a harmóniának. Azért, mert pontosan ez történt vele is. Mert olyan akart lenni, mint Isten. De tudatosan beülni Isten király székébe, magának akarta Isten dicsőségét, ezért mi történt? Levettetett. Kiüzetett. És azóta is ezt a játékot játssza. Minden emberi lélekkel, amely fölött hatalma van. Megsemmisíteni nem tudja az egyházat, de semlegesíteni tudja. A hamisított pénz sem fogadná el senki, ha nem néz neki pontosan úgy, mint az igazi. A farkas sem jutna be a bárányok közé, hogyha nem álcázna úgy magát, hogy bárány bőrbe bújik, és úgy adja el magát, mintha egy lenne közülük. Testvéreim, félelmetes, ha belegondol az ember, hogy az ellenségnek micsoda hatalma van az egyházban. Félelmetes. Milyen védelmünk van? Ha Isten lelke ihleti a tanítást, akkor az a lélek, amely az ige hallgatóban is munkálkodik, az a lélek azt megerősíti. Nem valami rossz érzés kerít hatalmába, nem tiltakozik valami benned, hanem az ige meggyőz. Ne feledd el, ugyanaz a lélek ihlette az írott igét, ihleti a hirdetett igét, és erősíti meg az igét benned, miután meghallotta. Így születik a hit. Így jutunk hitre. És ez a lélek szül újjá, amelyet fölülről kapunk. Más Jézust hirdettek, más idegen lélektől, más evangéliumként. Ahogyan mondtam, nem egyszeri, egyedüli eset. Egy másik gyülekezetnek így ír Pál: ó, esztelen galaták, ki ígézett meg titeket, akiknek szem előtt úgy írtuk le Jézus Krisztus, mint a közöttetek feszítették volna meg? Ki ígézett meg titeket? Ugye tudod a választ? Tudod, kiknek a szolgái? Csodálkozom, hogy attól, aki Krisztus kegyelme által elhívott titeket, ilyen hamar más evangéliumhoz pártoltok, pedig nincsen más. De egyesek megzavartak titeket, és el akarják ferdíteni a Krisztus evangéliumát. Viszont ha még mi magunk, vagy egy mennyből való angyal hirdetne is nektek evangéliumot azon kívül, amit mi hirdetünk, átkozott legyen. Amit már korábban is kimondtuk, most ismét mondom: ha valaki nektek más evangéliumot hirdet azon kívül, amelyet elfogadtatok, átkozott legyen. Ó, testvérem, hol vagyunk mi ezektől a gerinces, ige szerinti felvállalásoktól és ezeknek a megélésétől, a toleranciának, és ebben az értelemben a másságnak, ebben a csodálatos korszakában? Hozzátehetjük ehhez a más Jézus, más lélek, más evangéliumhoz a másságot is? Befejezem. Tel is tele van az új szövetség Jézus Krisztus szava, az ő tanítványainak, küldötteinek, apostolainak a szava aggódó, féltő figyelmeztetésekkel. Vizsgáljátok meg, hogy kit hallgattok. Vizsgáljátok meg, hogy milyen lélek által tanítanak. Mit mondanak Jézusról? Kinek vallják őt? Ez perdöntő. Isten szent lelke tegye áldottá az ő igéjének befogadását és megtartását. Ámen. Micsoda az ember, hogy gondot viselsz rá. Kik vagyunk mi, kegyelmes Istenünk, hogy így törődsz velünk, hogy ennyire fontosak vagyunk számodra. Köszönjük neked azt, kegyelmes Istenünk, hogy bízhatunk abban, hogy a te igéd igazság. Hogy mindörökre megáll, hogy olyan, mint a két élő kard, amely elválasztja az igazságot és a gazságot. Köszönjük, hogy számunkra, lábainknak szövét neked. Köszönjük, kegyelmes Istenünk, a tanítást és az eligazítást. Áld meg, kérünk ezt a gyülekezetet. Ennek a gyülekezetnek jelenlévő vagy távol lévő tagjait, kicsinyeit és nagyjait, téged kérünk arra, hogy őrizz és óvj meg bennünket. Az, hogy mi is szolgálhassunk neked elhivatásunknak, elhivatásunkhoz méltó módon a te dicsőségedre. Annak nevében kérünk, aki így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kegyelem legyen mindazokkal, akik soha el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen. Foglaljunk helyet. Jól elszaladt az idő, nem kellett volna annyit énekelni. Lesztos, igaz? Szeretettel hirdetem a testvéreknek a reformátusok lapját és az illatterjesztést, és szeretettel hirdetem a jövő hétnek az alkalmait, kedden este 6 órakor félfi óra, szerdán 7:30-kor kóruspróba, csütörtökön délelőtt 10 órakor biblióra, csütörtökön este 6-kor ifi óra, pénteken pedig a szokásos ifjúsági csoportok találkoznak. Kérték és szeretettel hirdetem, hogy itt a templomnál sor kerül fakultatív hittanórák tartására is. Szerdán 5 órakor a konfirmáció előtti korosztálynak csoportfoglalkozásai kerülnek megtartásra. Csütörtökön 5 órakor az első 4 osztály, csütörtökön szintén 5 órakor az óvodásoknak van fakultatív hittanóra, még egyszer itt a templomnál. Szeretettel kérem a gyülekezet elnök lelkipásztorának nevében a testvéreket, hogy akik elmaradtak ez évi egyházfenntartó járulékuknak a befizetésével, szeretettel kérjük, hogy ezt rendezzék, ha módjuk van erre. Azoknak természetesen nagyon köszönjük, akik ezt megtették már, illetve akik rendszeres befizetéseikkel, adományaikkal segítik gyülekezetünknek missziói szolgálatát. Szeretettel hirdetem, hogy Reánk következő pénteken, október 21-én este 7 órakor lesz a Chiliben. Mint azt tegnap megtudtam, ez nem a bab, nem az étel, hanem itt ez Pesterzsébeten valamilyen központi hely. Ennek a színház termében lesz az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójának emlékünnepéje. Ezt az alkalmat vezeti Takaró Mihályné, Palágyi Márta tanárnő, gyülekezetünk tagja, hitoktatónk. A műsort az általa vezetett Memento színkör adja elő, az előadás, a belépés ingyenes. Szeretettel hívjuk és várjuk a gyülekezetek a tagjait is, hogy vegyenek részt ezen az alkalmon, tehát jövő hét pénteken. Este 7 órakor a Chiliben. Szeretettel hirdetem még, hogy október 24-én, 8 nap múlva tehát, akkor kezdődik az ökumenikus reformációi ünnepi hét. Ezeknek az alkalmaknak a helyszíne a baptista imaház lesz idén. Ott gyűlünk össze igehallgatásra, közös imádságra és közös éneklésre. Tervezetten
Ez a közösség majd szerd este szolgál, ekkor énekel majd a kórus is. Ezen a héten majd természetesen a hétközi alkalmak elmaradnak, illetve kérjük a testvéreket, hogy automatikusan, hogy olvadjunk be ennek az ökumenikus hétnek esti Isten tiszteleteibe is. Azt hiszem, hogy nem felejtettem el hirdetni semmit. Az Úr legyen és maradjon a gyülekezetnek őriző pásztora. Testvéreim, keressük ki, és énekeljük nemzeti imádságunk a himnusz éneklése előtt záró énekünket, a 230. dicséretet keressük, és énekeljük az első és harmadik verseit, tehát csak két verset, az első és a harmadik versét a 230. dicséretnek, áll a Krisztus szent keresztje.